Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a hazai autópiacról is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
A Re-Export húzta az új autó eladásokat 2025-ben idehaza. A gépjármű márkakereskedők országos szövetségének elnöke elmondta, az újonnan forgalomba helyezett autók jelentős része ugyanis egyből el is hagyja az országot, mivel külföldi vállalkozók veszik meg őket a magas áfa biztosította árelőny miatt. A szakember hozzátette, hogy több tízezer darab autóról van szó, amit jellemzően külföldi független kereskedők vesznek meg. Gablini Gábor beszélt a kínai autók térnyeréséről, és arról is, hogy miért nem kell temetni az európai autóipari vállalatokat, valamint, hogy az erősödő versenynek Magyarország akár nyertese is lehet. Lakatos László interjúja.
Úgy tűnik, hogy az új autópiac magára talált Magyarországon, hiszen akár csak az utóbbi hónapokat nézzük, de akár ha az elmúlt éveket, hát 2023-hoz képest kétszámjegyű a piaci növekedés, ez úgy tűnik, hogy már van kereslete az új autókra.
Hát az új autókra van kereslet, a kérdés csak az, hogy hol. Ugye Magyarországon a statisztika az egy picikét csalóka, hiszen a forgalomba helyezést és nem a tényleges értékesítést mutatja. A forgalomba helyezés pedig szintén Magyarországon, illetve Kelet-Közép-Európában egy picit összetettebb, mert itt a magyar magas áfa miatt kedvezőbb gyári átadási árak vannak, nettó árak, amelyek viszont folyamatosan izgatják a nyugat-európai független autóértékesítőket. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok autó ugyan Magyarországon kerül forgalomba helyezésre, de utána ténylegesen az életét már nem Magyarországon fogja tölteni. Azaz re-exportra kerül. Az elmúlt időszakban, főleg amikor gazdasági nehézségek vannak, ez mindig megerősödik, hiszen valamilyen úton, módon meg kell próbálni fenntartani az új autókereskedelemnek a látszatát, hiszen az importőrök, privát importőrök a bónuszukat annak alapján kapják, hogy milyen piaci részesedést tudnak elérni Magyarországon. És ebbe belefér az a modell, hogy úgy csinálunk, mintha Magyarországra adtuk volna el, aztán utána elviszük egy másik országba. Ennek van egy üzleti alapja is, mert főleg amióta privát importőrök vannak Magyarországon elég nagy számban, és ezek egy jelentős része multinacionális, tehát nem az, aki csak Magyarországra értékesít, mint privát importőr, hanem Európára. Innentől kezdve neki megvan az a mozgástere, hogy a Magyarországra kedvezőbb áron kapott terméket, ha itt leregisztrálja, és mondjuk elviszi Svájcba, Németországba, Belgiumba, Hollandiába, ott a magasabb árszín miatt egy sokkal nagyobb profitot tud realizálni. Tehát nem csak a független kereskedők, hanem a privát importőrök is ki tudják használni ezt a lehetőséget. Ez egyik oldalról természetesen a számok alapján azt mutatja, hogy Magyarországon minden rendben van, másik oldalról pedig, ha egy picit mélyebbre ásunk, és ezt a finanszírozói szövetség mutatta ki, hogy ez a re-export szám, ez akár 50 ezernél is nagyobb lehet az idei esztendőben, és hogyha ez a korrekció ide beérkezik, akkor láthatjuk, hogy ezek a számok sajnos persze természetesen reálisan, de tükrözik a magyarországi gazdasági helyzetet, azt, hogy a privát személyek, illetve a KKV szektor mennyire tud, mennyire mer költeni.
De akkor ezek szerint az viszont pontosan megmondható, hogy magánszemélyek azok mennyit vásárolnak, mert ugye azok saját célra vásárolnak, ők akkor ezek szerint még alacsonyabb szinten vannak?
Nem, a jó hír az előbbiek után az, hogy ha megtisztítjuk a számokat, akkor azt látjuk, hogy a privát vásárlások száma azért az növekszik, és 30%, illetve a fölötti a piacon. És ebben egy nagyon érdekes tendencia van, hiszen ugye a hagyományos gyártóknak legtöbbjének legalábbis a fő üzleti modellje a flottákról szól, a nagy flottákról, a nagy flotta szolgáltatóknak az értékesítése jelenik meg náluk. tehát ott akár 70-80% is lehet a céges értékesítés, illetve azonnal a flotta értékesítés. A magánszemélyeknél ilyen nincsen, úgyhogy innentől kezdve a magánszemélyek elsősorban azokat a márkákat veszik, amelyek megfizethetőek, elérhetőek, és kínálják azt, amit egyébként nem mindegyik hagyományos gyártó ma.
Itt a különböző márkák és modellek versenyében úgy tűnik, hogy még egyelőre a hagyományos modellek és a hagyományos gyártók nagyon ott vannak a szeren, ugye ez a nagy hármas, a Skoda, Toyota és a Suzuki vezeti ezt a listát, de ha az ember azt nézi, hogy mennyi a növekedés egyes modelleken belül, vagy egyes márkákon belül, akkor ott úgy tűnik, hogy a kínaiak tarolnak.
Igen. Pontosan ezért, mert a kínaiak egy más filozófiával rendelkeznek, ők azt határozták el, hogy megfizethető és minőségi terméket hoznak a piacra. A megfizethetőségen van a lényeg, az elmúlt időszakban a tradicionális itt lévő gyártók alapvetően felárazták a termékeiket. Az volt a szlogen, hogy az vegyen autót, aki azt meg tudja fizetni. Így aztán keletkezett egy komoly luk. A múlt héten voltam Brüsszelben, ahol az egyik nagy autógyárnak a képviselője elmondta, hogy amíg 2019-ben 49 olyan modell volt, ami a megfizethető kategóriát jelentette Európában a hagyományos gyártóktól, 2025-ben egy ilyen modell van. Tehát itt egy óriási luk alakult ki, egy óriási hiány. Ezért is van, hogy az európai értékesítések sem szárnyalnak, mert ezen a területen szabályozási és egyéb profitábilis okok miatt a hagyományos gyártók ezt elengedték.
Igen, de akkor itt duplán lábon lőtte magát Európa, tehát a túl szigorú szabályozások miatt, mert ugye sok autógyártó arra hivatkozik, hogy azért kell ilyen drágán adni a kis autókat is, mert olyan feltételeknek kell megfeleljenek, aminek a sofőrök egyébként nem mindig örülnek, hogy olyan szerkezeteket kell beépíteni az autóba, ami nagyon megdrágítja ezeket a járműveket, hogy emiatt nem éri meg kis autókat gyártani, és megfizethető autókat meg nem is lehet gyártani, mert nem bírja el az ára.
Hát ugye pont a Renault bizonyítja most, hogy azért ez nem teljesen van így. De egyébként ez részben igaz. Avval, hogy a különféle biztonsági és károsanyag szabályozó elemeket be kellett építeni, ez minden gyártónak drágítja természetesen a terméket. Viszont a ma népszerű modellekben, főleg a C-SUV-kban sokkal nagyobb a profittartalom, vagy a fölött. Innentől kezdve érthető volt az, hogy a gyártók úgy döntöttek, hogy akkor inkább ebbe az irányba mozdulnak el, mert sokkal nagyobb profitot tudnak termelni. Ha megnézi a tavalyi, azaz a 2024-es gyártói adatokat, azért az jól látszik, hogy a legtöbb gyártóknak nem csökkent a profittartalom, hanem nagyon magas szinten van. És én most nem akarok az ő zsebükben turkálni, nehogy félreértés legyen. De ők abban a hitben voltak, hogy ezt megtehetik, hogy ezekre a vevőkre fókuszálnak. Igen, csak közben azért Európában is vannak gazdasági nehézségek, itt is csökken vagy átalakul a vásárlói potenciál, és újra felértékelődött a megfizethető, de minőségi termék. Ezt a hagyományos gyártók nem tudták, vagy nem akarták teljesíteni. Ebbe a térbe törtek be a kínaiak. A kínaiak azért is törtek be ide, mert ugye a flotta területre esélytelen, hiszen a flottába, a flotta mátrizba akkor kerül be egy termék, amikor az tervezhető értékcsökkenéssel rendelkezik. Ezek a termékek pedig, amik Kínából jönnek, hiába, hogy 7 éves garancia, még azért a cégeknek a bizalmát nem tudta felépíteni, nem tudja felépíteni, viszont a magánvásárló azt mondja, ha 7 év garancia van, egyébként meg kiforrott elemekből vannak összerakva ezek a termékek, akkor igenis én szavazok erre, mert akár milliókkal kerül kevesebbe, és akár sokkal többet is tud nyújtani azért a pénzért, mint egy hagyományos gyártónak a terméke. Tehát innentől kezdve ezért sokkal gyorsabban tud reagálni a magánpiac, és ezért is van az, hogy a magánpiacon az elmúlt egy évben is duplázta a piaci részesedését Európában és Magyarországon is. Sőt, Magyarországon a korábbi 2,4-ről 6% fölé emelkedett a kínaiak piaci részesedése.
Na most, ha elindul a nagy kínai autógyár Szegeden, ez tovább pörgetheti ezt a dolgot, hiszen akkor valószínűleg nem kell már a magas büntető vámot megfizetni a kínai autókra, mert ugye tegyük hozzá, hogy arra még büntető vám is van, és így képesek alámenni mindennek. Most egyébként csak piacot vesznek, tehát tulajdonképpen ráfizetéssel adják el ezeket az autókat, vagy még ezzel együtt is van rajta haszon is?
Az elektromos autókra van a vám, a belső égési motorral szerelte nincsen büntető vám. Tehát innentől kezdve, ha a BYD-nak a gyárát nézzük, és érdekes és örömteli volt hallani, amikor négyszem közt beszélgettem a BYD-nak az alelnök asszonyával, aki megerősítette nekem, hogy az első negyed évben a BYD elindult Szegeden. Ez nagyon jó hír, viszont azt is elmondta, hogy az a portfólió, amiben 3 évvel ezelőtt gondolkodtak, az már módosult és módosulni fog annak megfelelően, amilyen az európai kereslet. És Európában ma igenis van jelentős felívelés, és ez folytatódni fog az elektromos területen, de azért a különféle hibridek, így a plug-in hibridek, és ebben a BYD nagyon erős, ezek iránti kereslet pedig szintén robbanásszerűen nő. Ez pedig azt jelenti, hogy a kínaiak, akik ma hibridben, be kell vallanunk őszintén, a legjobb kínálattal rendelkeznek, valószínű további teret fognak tudni nyerni.
Az elektromos átállás az mennyire fog lelassulni, hogyha itt ráadásul megfizethető áron rendelkezésre állnak minőségi plug-in hibridek?
Én azt gondolom, hogy Európának fel kell ébrednie, és be kell ismerni, hogy az az irány, az a döntés, hogy csak a tisztán elektromos a jövőkép, ez nem megfelelő. Kína és most Amerika is azt mondta, hogy döntse el a vevő, hogy az ő igényeihez melyik a legmegfelelőbb. A kínaiak ugye az úgynevezett New Energy Vehicle-el, tehát a hibridek, plug-in hibridek is beletartoznak ebbe a körbe, erősít. Európa volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy csak a tisztán elektromos a jövő. Én azt feltételezem, hogy ezen a héten lesz döntés az Európai Bizottság részéről, hogy módosítják-e, és ha igen, akkor hogyan ezt a korábbi szabályzatot, hogy lesz mindenképpen egy racionálisabb kimenete ennek, tehát azt feltételezem, hogy nem biztos, hogy ez a 35-ös határidő, főleg ilyen szigorú szabályokkal ez megmarad, és ezzel lehetőséget tud adni az európai gyártóknak arra, hogy lélegzethez jussanak. Az európai gyártóknak meg fel kell ismerni, hogy nem lehet álcán felkínálni nem európai gyártóknak a piacukat. Tehát igenis vissza kell jönni arra a piacra, ami a megfizethető minőségi olcsó autót adja. Ez pedig, és erre a Renault-nak a példája is tökéletesen jó, sok minden változást igényel. Például azt, hogy nem lehet egy autót 4,5-5,5 évig fejleszteni, mielőtt gyártásba tesszük, mert a kínaiak ezt 2-2,5 év alatt megcsinálják. Most a Renault ugyanúgy 2 év alatt fejlesztette ki a legújabb kis Twingo-ját. Tehát erre mondta a Renault-nak a vezetője, hogy igen, ebben is nekünk lépni kell, hiszen minden egyes hónap, minden egyes fél év extra költséget jelent, amit majd az árban kell megfizetni a vevőnek. Aki pedig ezt nem hajlandó. Tehát Európának is alkalmazkodni kell. Én nem temetném semmiképpen Európa autóiparát, mert itt azért nagyon komoly tudás van, de igenis azt a versenyt, amit most Kína állított elénk, fel kell venni a kesztyűt, bele kell állni, és meg kell keresni, hogy hol tudunk mi ebbe az értékláncba valós potenciállal megjelenni.
Gablini Gábort, a Gépjármű Márka Kereskedők Országos Szövetségének elnökét hallották.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Néhány hete Kínában és Hongkongban járt a kelet-európai Wing Chun Szövetség vezetője Mádai Norbert egy népes tanítványaiból álló delegáció élén. A magyar harcművészek különleges helyszínekre is eljutottak, felkeresték a Deli Shaolin templomot Putienben, és bemutatókat, valamint edzéseket tartottak Hongkongban, valamint több kínai városban. A kung fu nagymestert egyetlen európai emberként folyamatosan hívják tanítani Kínába, akinek elmondása szerint ez az egyik legnagyobb megtiszteltetés. Mádai Norbertet Németh László kérdezte.
Az átlag laikus hallgató tudja, hogy számtalan harcművészeti ág van a világon. Mi az, ami a Wing Chun-nak a különlegességét adja?
Rögtön a nevére utalok, a Wing Chun, az gyönyörű tavasztelen, ami egy lánynak a neve. Ez a lány volt az első tanítvány annak a Shaolin apácának, akit Moynak hívtak. Gyakorlatilag hozta a Shaolinból leegyszerűsített új nézőpontokkal és új szemlélettel ellátott kungfut, amit erről a lányról hálából nevezett el, aki győzelemre vitte a helyi falu erős mikájával szemben ezt a hasznészetet. A kungfunak van 365 válfaja, de a Wing Chun az egyetlen, amit egy nő alapított. Ebből adódik az egyszerűség, könnyedség, a gyenge pontok támadása, a női és a nagyon is emberi anatómia figyelembevétele, ellenfél erejének a felhasználása, és ami nagyon fontos, azoknak a gondolatoknak az összessége, melyek rendszerbe foglalják ezeket a mozdulatokat, nem a Shaolinnak ugye az állatmozgásában indult ki az apáca, hanem az emberi anatómiát és a gondolatosságot vette figyelembe.
Bárki űzheti, és hogyha megfelelő szinten elsajátítja, akkor azért jó eséllyel bármilyen ellenfelet meg tud állítani?
Attól függ, hogy ki az, aki ezt elsajátítja, ennyi munkaórát hajlandó az a beletenni, mekkora kitartása van, ilyen motivációi, ki a tanára, mennyire valós Wing Chun tanul, ez azért nagyon sok dolog függvénye, ha és amennyiben a jó tanár, a jó Wing Chun, a jó tanítvány, szerencsés csillagzat alatt találkozik, abból születhet egy olyan nagyon-nagyon magas színvonal. Utalok itt Jipan nagymesterű Bruce Lee, vagy Jipan nagymesterű Leung-Ting az én mesterem találkozására. Valóban a Wing Chun a legmagasabb fokon ütik. Az alapvető önvédelmi képességek kialakításához is azért 3 év intenzív edzés kell ahhoz, hogy egy vékonyabb, szikomú ember is meg tudja magát védeni. Hangsúlyozom, nem egy olyan küzdő ellen, aki napi 8 órában hivatásszerűen foglalkozik, hanem egy agresszív, véletlenszerű támadás elhárításában ez a 3 év edzés azért szükségeltetik.
Milyen pontokat támadnak azok, akik alkalmazzák ezt a harcművészetet?
Ez is az arányosság elvét betartva viszonyul a szituációhoz és viszonyul az élethelyzethez. Nyilván az ember, hogyha valaki beszól neki, nem a szemnek a kiszúrásával, vagy a toroknak a gége eltörésével reagál. A szem, az orr, ége, a gyomorszáj, az arcont, az álcsút, ezek mindig azokat a pontokat jelentik, amit kisebb védekezésre kényszerült ember a Wing Chun módszert alkalmaz, azt kell, hogy használjon a támadó ellen.
Vannak-e fegyverek, amelyeket alkalmaznak?
Igen, a Shaolin templomnak a 108 fegyverében, az apáca fire az előbb már volt szó, különös módon az alfát és az omegát vette ki, a hosszú rudat és a kettős kést. A leghosszabb fegyvere a Shaolin fegyvertárnak és a legrövidebb fegyvere. Ez a kettő ennek a dél-kínai harcművészetnek a fegyvertárába tartozik, tehát a hosszú rud, hogy mindenki a fegyverek külsakjának tart, és a kettős kés elé. Nagyon különleges eszköze a kínai harcművészetnek.
Ön vezeti a kelet-európai Wing Chun Egyesületet, ezen minőségében is legutóbb Kínában, illetve Hongkongban járt egy népesebb a tanítványaiból álló delegáció élén. Mi volt a célja ennek a látogatásnak?
4 ütemre tudnám bontani a látogatást, illetve 5-re egész pontosan, még ha az első és utolsó ütem helyszíne ugyanaz. Az első ütem az Hongkong volt, ott megmutattuk a életrajzi kötetét a Leung-Ting mesternek, aki Hongkongban a Wing Chun-nak a szimbóluma jelképe és ikonja. Másnap elutaztunk Fa-Chan-ban, a Wing Chun városában, amely a kulturális forradalom erőt az egyik legfontosabb helyszíne volt a Wing Chun történelmének, ahol a Jipan mester múzeumában tartottunk bemutatót és találkoztunk a helyi mesterekkel. Ez meccsere volt a harmadik helyszín, az Fujian volt, a régi nevű Fujian, ahol a Shaolin templomban nagy megtiszteltetésért, mert a nevemmel és 3 tanítványok nevével egy kőoszlopot avattak. A legnagyobb Wing Chun mesterek neve alatt, ami aki a kínai közösséget ismeri, és a Shaolin hagyományokat ismeri, azt tudja, hogy ettől magasabb szakmai elismerés nincs. Én magam is tanítottam Fujianben, és körülbelül 86 fős kínai közösséget, aminek egy jó része mesterekből állt, szakmai továbbképzést vezettem, a Wing Chun szabályú gyakorlatát és annak harci alkalmazásait oktattam. Utána elmentünk Shenzhenbe, ahol ami 40 éve még egy pár ezer fős kis halászfalu volt, most egy 30 milliós metropolis, ahol szintén találkoztunk be egy mesterekkel, és volt egy óriási gálaműsor, ahol Leung-Ting mesteren életműdíjat vett át, Jipan mester harci művészetének a világon való elterjesztéséért. Én magam is díjat kaptam, tanítványém is, és magam is bemutatózhattam. Ami ezeken a helyszíneken feltűnt, és ami elgondolkodható, hogy gyakorlatilag rajtunk kívül nem kínaiakkal nem is találkoztunk. A Shenzheni nagy gála után visszatértünk Hongkongba, ahol edzéseket vezettem a Leung-Ting mester legendás edzőtermébe, amit még egyébként itt Mandan mester nyitott meg. Ez volt itt Dióhéjba a 2 hétnek a története. Nagyon nehéz szavakban visszaadni ezt a szeretetet, tiszteletet, megbecsülést, ahogy a kínai tanítványok és mesterek minket fogadtak. Gyakorlatilag a tenyerükön hordoztak minket, ami egyrészt nagyon meglepő a kínaiaktól a fehér emberek felé, másrészt óriási megtiszteltetés. Annak pedig külön örültem, hogy a kínai kormányzati körökből is magasan képviselő több alkalommal is bemutatóinkon, találkozóinkon, gálákon tiszteletüket tették és elismerésüket fejezték ki azért, ami itt mi Európában a kínai hat művészetekért szükebben véve a kínai kultúráért tágabban, tágabb értelemben értelmezve pedig az egyetemes kultúráért. Köszönjük, hiszen a egyetemes emberi értékek hagyatéka is nagyon fontos része.
Ők egyébként Kínában őrzik ezt a harcművészetet? Őrzik a hagyományokat?
Valamilyen szinten igen. Ez az együttműködés a jövőre is folytatódik. Furcsa is meglepődik, hogy az ember viszont látja magát 12 méterben, 8 méteres neonreklámokban, amivel hirdetik a kínai embereknek, hogy valaki jön Magyarországról, akit ők csontanulhatnak. Az még meglepőbb, hogy két nap után le kellett várni a regisztrációt, annyi volt az érdeklődő. De meg kell mondanom őszintén, hogy akkor nagyon jól esett, hogy több mint 4 évtized előadom és nevelem és tanítom az európai és európai mestereket és tanítványokat, és ilyen megbecsüléseket érdemelt, hogy az ős hazába is azért a komolyan tanulói szándékhoz, amit eljöttek is tanultak.
Említette Yip Man nagymestert, neki mi a szerepe a Wing Chun történetében?
Ő az 1950-es években Hongkongban nyitotta meg az első olyan nagy nyilváros iskolát, ahol a bárki beiratkozhatott, ugye előtte a Wing Chun egy titkos harcművészet volt. Ha csak annyit mondok, hogy abból az utcagyerekből és bandavezérből, a 14 és fél éves Bruce Lee-ből a világ egyik legnagyobb harcművészét tudta megalkotni. Szó szerint is átvitt értelemben a két kezével, akkor én már azt gondolom, hogy a Yip Man nagymester már bevonulta egyetemes harcművészetek nagy panteonjának az öröklétébe, emellett számos kiváló mesterhez köztük, még egyszer mondom, a nagy mesterünket, Leuti mesterhez is oktatta, és még sokakat másokat. Gyakorlatilag egy 51 pár éves ember, aki Hongkongban előről kezdte életét, a Wing Chun-nak egy olyan nevet, hírt, megbecsülést szerzett, ha meghal, akkor a koporsójának a négy sarkán olyan kung fu nagymesterek állnak tisztességet, ilyen-olyan-amolyan kung fuból, akik a legnagyobb ikonjai voltak a kínai kung fu-nak Hongkongban. Nem voltak tanítványok, nem voltak alábrendeltek, hanem pályatársak voltak, és a Yip Man nagymester halálától valamit ők is éreztek abból, hogy egy nagyon nagy formátumú mester távozott el a másik felére a világnak, a nem látható felére, és önként vállalták azt a temetésen, hogy a koporsó négy sarkán tisztességet áll.
Magyarországon rendkívül népszerű a Wing Chun. Hogy állunk a környező országokban?
Mindenhol építkezés folyik, különösen úgy, hogy januártól érintettem a nyugat-európai szekciót is. Spanyolországban, Angliában, Olaszországban, Szlovéniában, Szlovákiában, Görögországban a Wing Chun egyre erősebb, egyre több ember értékeli azokat az értékeket, amelyeket a Wing Chun hordoz, az egyszerűséget, a praktikusságot, a gyorsaságot, a lendületet, az akaratot, a kitartást, a harcművészetekben való elmérést. Külön öröm számomra, 42 évvel ezelőtt én is Spanyolországban a Wing Chun családok is jönnek. Gyerekek, édesapákkal, édesanyákkal, gyermekeikkel, és együtt töltik el a szabad idejüknek a lehetséges részét, amit erre rázottan szállni. Külön öröm számodra az, hogy sok mester már a gyermekét is visszahozza és ide iratja be, ahol ő is tanult, vagy még jelenleg is tanult, értéket látva az egyesület munkájában. Gyakorlatilag a számára legfontosabb az a fiát is idehozza, hogy itt a létsőt. Én azt gondolom, hogy ettől nagyobb szülői elismerés.
Mennyi idős kortól javasolt egyébként elkezdeni az edzéseket?
Én azt gondolom, hogy egy 7-8 éves gyermek már ezért a kiló kis értelmével meg tudja kapni azokat az alapokat, amelyek tudják az életben őt tovább segíteni. Mert én azt gondolom, hogy azok a értékek, a rend, a fegyelem, a kitartás, a összpontosítás, ezek mindig olyan képességek, amelyekre szerintem a most életben induló gyermekekre nagyon szükség van. Ezek olyan értékek, amelyeket nem lehet elítélni, ezek egyetemes emberi értékek, amelyekből azt gondolom, hogy jó, hogyha képtelenek itt alsóját megpakoljuk a fiataljainknak, hogy ezeket nem tudják elhagyni otthon szerejteni, nem lehet tőlük ellopni, nem marad fönn a maraton, ezek mennek velük, amíg az életünk megy előre, ezek mennek velük és kísérik őket, és szerintem ezek azok a egyetemes értékek, amelyeket tudó jó, hogyha gyermek élnek tovább, hogy az majd szintén adja tovább az ő gyermekét.
A Kelet-Európai Wing Chun Szövetség vezetőjét, Mádai Norbertet hallották.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
A Reggeli Monitor beszélgetéseiből válogattam az elmúlt egy órában, és ezt folytatom is nem sokára, azonnal jövök vissza.